Nos, ez a mai előadás lesz az, amit én se szeretek, de ezzel nem a kedveteket akarom elvenni, hanem ez baromi nagy kihívás. Ez az a része, amiről meséltem, hogy van olyan, amikor szókincset tanulunk, tehát olyan alapfogalmakat, ami nem feltétlenül passzol abba a sémába, amikor azt mondtam, hogy dolgokat csak meg kell érteni, összefüggéseiben látni, és ebből megélünk. Ez a része lesz egy olyan alapszókincs a termodinamikában, amit hogyha nem tudunk, akkor később a megértés se fog menni. Tehát érdemes valahogy végig szenvedni. És hát megpróbáltam ezt annyira lecsupaszítani, de tényleg olyan minimális szintre, amit tényleg, hogyha egy mérnök szeretné tudni, hogy benzinnel miért megy az autó és vízzel nem, akkor kb. ez az a fogalomkör vagy tudás szint, amire rá lehet jönni egyedül. Tehát amikor valaki eladja, hogy vízzel is fog menni, akkor mi mondjuk, hogy szerintünk nem. Szóval, termodinamika, mert hogy hőerőgépekről beszélünk, nyilván itt a hőről lesz sok szó, hogy mit lehet vele csinálni. És mint mindig az életben, amikor valami úgy van, ahogy van, az annyira nem érdekes. Mindig az érdekes, amikor valami elkezd megváltozni, amikor valami történik. És a termodinamika lesz az, amiből a motorban levő különböző történéseket, jó, majd kis áramlást is jön hozzá, mert ugye az sok minden megy be meg ki a motorból. Tehát a termodinamika lesz az, ahol a legtöbb történést le tudjuk írni. Ehhez megint meg kell egyeznünk egy rendszerben, vagyis vannak állapot jelzői egy munkaközegnek, egy gáznak, gőznek vagy bárminek. Például a nyomása, a térfogata, ugye mekkora ez a tanterem, mekkora a henger, termikus állapotjelzők, mint hőmérséklet, entrópia, na ezt nagyon szoktuk utálni, és felveszem azt a kesztyűt, hogy megpróbálom úgy elmesélni, hogy mindenki legalább kapiskálja, hogy ez miért jó, hogy miért kell egyáltalán ilyen hülyeségről beszélni. És aztán állapotváltozások, amiben lesznek ilyen kitüntetett speciális esetek, amit a mérnök megint azért talált ki, hogy leegyszerűsítse maga körül a világot, és így jobban megértsen bizonyos folyamatokat. Igen, ez az az oldal, amiről nem fogok semmit szólni, csak annyit, hogy ezt azért tettük be a diasorba, hogy legyen miről tanulni, utána nézni, kimásolni a puskába, ezzel most így nem csinálunk semmit. És aztán jönnek részletesebben az állapotjelzők. Mint említettem, indexek, jelölések, nekem mindegy, hogy melyik nyelvből veszi valaki. Ezek nem, tehát volt régen ilyen, hogy megtanultuk, hogy kis index, nagy index, nekem ez nem igazán fontos. Az a lényeg, hogy a környezetében megértsük, hogy miről van szó. Nyilván vannak ilyen konszenzusok, hogy a térfogat, a fajlagos térfogatot kisvével szoktuk írni, az abszolút térfogatot naggyal, de senkit nem fogok lepontozni, ha ezt elrontja, nem erről szól ez a tantárgy. Ezek segédletek, ha valaki érti, segít nekik, könnyebben, gyorsabban old meg egy feladatot, de ezeket nem kell feltétlenül megtanulni. Az entalpia, nagy H-val, erről még beszélünk, entrópia az a legszörnyűbb, ez hol kises, hol nagyes, semmiféle következetességet nem látok benne. Belső energia, ugye az már valami fontos dolog. És maga a hő. A hő, ami energiamértékegység, és hát a hőből szeretnénk mechanikai munkát kialakítani a végén, vagy azt átváltoztatni mechanikai munkává. Az érdekes, hogyha energiaformákat így rangsoroljuk, akkor ezt úgy lehet rangsorolni, hogy mi az az energiaforma, ami önként nem alakul át másba. Ugye amikor az elektromos áram az egy nagyon jól használható, abból közvetlenül tudunk mechanikai teljesítményt, hőteljesítményt, fényt és bármit kicsiholni, tehát az elektromos energia ugye egy nagyon magas szintű energia. A mozgási energia se rossz, mert neki megyünk a falnak, akkor nagyon sok plasztikus deformációt tudunk vele létrehozni, szóval az is képes átalakulni spontán más energiaformává. Az egyetlen, amiből önmagától semmi más nem lesz, az a hő. Tehát ez a legutolsó a sorban. A hőenergia az, amiből csak agyafurt gépezetekkel tudunk valami más csinálni. Tehát a hő az, amikor leérkezett az energia, a spontán energia átalakulások, ugye a legaljára leérkeztek, az a vége. Tehát itt most egy kis modellautót meglökök az asztalon, fektetek bele munkát, teljesítményt, abból lesz mozgási energia, és mire megáll valahol az asztal közepén, az egészből mi lett? Mivé alakult át a mozgási energia? A súrlódáson keresztül hőenergiává. Na most fordítva ráteszem az autót az asztalra, és elkezdtem melegíteni alulról az asztallapot, nem fog elindulni, ugye? Nem. Tehát a hőenergia az egy ilyen végállomás, és fogjuk látni, ez minden arra felé törekszik. És akkor jön megint egy ilyen szöveges. Ez is ilyen tájékozottságról szól. Meg szoktok különböztetni, érdemes belegondolni, olyan fizikai mennyiségeket, amelyek értéke a rendszer mennyiségétől függ. Tehát egy kis szatyor krumpli könnyebb, mint egy nagy szatyor krumpli. Tehát nyilván a térfogata, a súlya, ezek extenzív mennyiségek, függ attól, hogy mennyiről beszélünk. Az, hogy ízlik, az már egy intenzív mennyiség lesz, ugye az független attól, hogy hány kiló. Vagyis például a fajsúly, a fajlagos tömeg, ezek intenzív jellemzők. Az erő, 1 kiló, vagy 2, vagy 3, az egy extenzív mennyiség. A nyomás, amikor az erőt elosztom a felülettel, az milyen lesz? Az egy intenzív lesz. Tehát ezek a fajlagos dolgok, ezek mindig az intenzív jellemzők. És aztán jön ez a nagy H, az entalpia. Ezzel egy kicsit el kell molyolnunk. Vegyük ezt a tantermet itt, van benne x köbméter, most így meg is satszolhatjuk. Hát, több mint 100 köbméter levegő. 20 fokon, ennek van egy belső energiája. Ha 22 fokra fölmelegítjük, a belső energia mennyi lesz? Több lesz nyilván, és ehhez mit kell bevezetnünk, hogy melegebb legyen? Hőenergiát. Tehát elkezdünk fűteni. Ez tiszta száraz levegőnél ilyen marha egyszerű, mert a belső energiája az mindig azon arányos lesz a hőmérséklettel, mégpedig a milyen hőmérséklettel? Hogy szoktuk ezt nevezni? Celsiusban egyszerű lesz kezelni, vagy valami másban? Tessék? Kelvinben, tehát az abszolút hőmérséklettel arányos a belső energia, kivéve ha, és ez a kivéve, ha már itt a terem levegőjére is érvényes, ugyanis az entalpia az összes energiát jelenti, és ebben benne lehet a fázisváltozás energiája. És a levegő a természetben mindig tartalmaz valamennyi vízgőzt, és a neve mutatja, ez már nem víz, hanem vízgőz, vagyis gázfázisban van, és az elpárolgásához rettenetesen sok energiát kellett bevezetni, és ez benne van abban a levegőben, amiben föloldódva ott van a vízgőz. És ennek lesz sajnos a mi életünkben a belső égési motoroknál is sok szerepe, szóval, hogy a gőzzel mennyi energiát lehet szállítani, azt a gőzgép mutatja. Tehát egy atomerőmű is úgy működik, hogy vizet forralunk, gőzt állítunk elő, és azzal ilyen megavattos turbinákat hajtunk meg, tehát ez egy nagyon alkalmas transport anyag energia szállítására, mert nagyon kis helyen nagyon sok energia fér el benne. Na most ez a levegő energia fölvevő képességét is szélsőségesen befolyásolja, illetve már most előre mondom, ha egy szénhidrogént elégettünk, mi lesz annak a végterméke normális esetben? A szénből lesz széndioxid, és a hidrogénből meg víz. Tehát, hogy a kipufogón az égés termék általában 100 fok fölött jön ki, ezért a víz az vízgőzként jön ki. És azt az energia mennyiséget, tehát ha az égés hőjét vennénk, azt a kémiai elméleti energia mennyiséget, amelyet szénhidrogén elégetésekor felszabadul, az sosem áll rendelkezésünkre, mert olyan pillanatban, hogy elégettük és fölment 100 fok fölé, a teljes párolgási entalpiája a keletkezett víznek, az megy ki a kéményen. Hol használjuk ezt a háztartásban adott esetben? Hogy hívjuk azt a kazánt, ami ebből valamennyit megment? Aha. Pontosan, tehát ha visszakondenzáljuk az égés termének vízgőzét, amennyit tudunk belőle, azzal egy csomó energiát megmentünk, csak hát az autóban ez nehézkes lenne. Ráadásul ott csorogna a lé hátul a kipufogón, és még csak nem is tiszta vízről van szó, hanem van benne mindenféle undokság. Szóval ez a párolgási entalpia, ez sok. Nem tudom, ki emlékszik rá, az első hőenergia mértékegység az mi volt, azt hogyan találtuk ki? Volt egy ilyen baromi egyszerű definíció. Valaki elkezdett vizet melegíteni. És az a hőenergia, ami 1 kg víznek az 1 fokkal való felmelegítéséhez szükséges volt, azt hogy hívta? Az volt a diétások előnyben. Na, még mindig nem. Kilokalória, pontosabban 1000 kalória kellett ahhoz, hogy 1 kg vizet 1 fokkal felmelegítsünk. Most, hogy ez mennyire durva a felforralásnál, tehát melegítjük a vizet egészen 100 fokig, ahhoz, hogy 99-ről 100 fokra melegítsük, kellett ugye az 1 kilokalória, Mennyi kell ahhoz, hogy ezt a 100 fokos vizet 100 fokos gőzé alakítsuk? Hányszorosa? Kérem a satszokat, tippeket. Kétszer annyi, ötször annyi. Na, alakul. Senki többet? Ha járt már valaki úgy, hogy forró teás kannából öntött ki teát, és leesett a fedő? Na, senki? Kizárt dolog. Milyen érzés volt? Hihetetlenül forró, ugye? Valami történt. Az történt, hogy a kéz fején lecsapódott, kondenzálódott a vízgőz, és a teljes betáplált energiát azon a kis felületen átadta. Piszokul jól le lehet vele forrázni. Na, szóval 50-nél tartottunk, ki mer többet? Na? Közelebb van. Hú, ilyen óvatos évfolyamon még nem volt. Bár egyébként az előző óra végén elfelejtettem mondani, még olyan sem volt, aki ilyen hamar beszállt volna egyáltalán aktív részvételbe, tehát először is gratulálok. Szóval 540-szeres. A különböző jelzőket most megspórolom, tehát írtózatosan sokkal több energia kell ahhoz, hogy azt a vizet, amit 1 kilokalóriával 1 fokkal fölmelegítettük, 100 fokosra 99-ről azt elpárologtassuk. Tehát brutális mennyiségű energiát képvisel, egészen kevés vízgőz. És hogy ez mennyire komoly hatással van az életünkre, ha valaki megfigyeli az időjárást, van a mexikói öbölben egy hurikán, ami abból alakul ki, hogy a meleg tenger fölött a még melegebb levegő baromi sok vízgőzt tud felvenni, majd mindjárt megmutatom miért, hogyan, ez jön később. És ez a betáplált energia elég arra, hogy ez a hurikán az amerikai keleti partok mentén úgy elmegy kb. Izlandig, ott bekanyarodik jobbra, átmegy Írországon és Skócián, és Németországban még kidől 1 millió fa. És ez mind a benne levő vízgőz szállította ezt az energiát ezen a hosszú úton, ami szépen kondenzálódik vissza egész idő alatt, nem engedi kihűlni, és attól van benne ez a borzasztó energia. Ez itt nálunk is egy zivatar felhő, az is ilyen brutálisan működik. Vitorlázó repülőknek szokták tanítani, hogyha az igazi terméket meg akarja élni egyszer életében, akkor menjen be a zivatar felhőbe, és akár 100 kilométeresebb függőleges szelek tudnak kialakulni annak hatására, hogy egy zivatar felhőben a visszakondenzálódó, tehát nyári meleg napról van szó, elkezd emelkedni, akkor ugye a levegő kihűl, ha kihűl, akkor elmegy a telítésbe, kondenzálódik a vízköz, és ez visszafűti, és ez a visszafűtéstől ez egyre gyorsabban megy fölfelé. Tehát hatalmas élmény százzal menni fölfelé, csak a mondat másik fele az, és az, aki meg akarja tanulni ismerni a halálfélelmet, az is menjen be egy zivatar felhőbe. Mert közvetlenül mellette ugyanennyivel jön vissza, tehát ez egy ilyen... És hát volt már olyan, hogy utána csak egy szárnya volt a vitorlázó repülőgépnek, ez pedig az aerodinamikáját nem annyira pozitívan befolyásolja. Szóval, entalpia. Azért tartózkodom ilyen sokat ennél, vagy töltök ennyi időt ezzel a diával, hogy meg kell rágni, az entalpiában benne van a teljesen egyszerűen érthető belső energia, fajhő szorozva az abszolút hőmérséklettel, ez minden anyagban szilárd, gáznemű folyadék, ez benne van. A gázoknál hozzájön, mondjuk folyadékoknál is hozzájön, tehát a jégkocka a pohárban. A másik oldala, ha lehűtöm a vizet, ugye 1 kilokalóriával tudom lehűteni, annyit kivonok belőle, plusz 1 fokosról 0 fokosra. Mennyi hőt kell kivonnom a vízből, hogy megfagyjon? Hányszorosát annak az 1 kilokalóriának? Elfogyott a bátorság? Ilyen hamar. Mennyit? Hányszorosa lesz? Na, azért már több egy, még az is több egy kicsit. Na, az meg sok. Oké. Okay. Az is meglepő, 80-szorosa. Tehát ezért lehet olyan jól jégkockával italokat hűteni, és marha elegáns, mit tudom én, kis vas vagy gránit kockákat, vagy valamit lehűteni a hűtőszekrényben, és azt tenni a viszkibe. Csak éppen semennyire nem hűt a jéghez képest. Viszont cserébe nem vizezi föl. Szóval a lényeg az, hogy a jég is baromi sok látens energiát tartalmaz, de azért a gőz az igazi. Szóval, Az entalpiában benne vannak ezek a látens hőenergiák, halmazállapotváltozással járó, és benne van a környezeten végzett munka, tehát hogyha itt a terem falait tudnám tologatni, és tüzet rakunk, és a fejlődő hő miatt megnő a nyomás, és tolja a falat, akkor az a belső energiából szépen kijön, mert azt kicsatoltuk a rendszerből, azt a munkát elvégezte a gáz a környezetén, és a belső energiája törvényszerűen annyival kevesebb lett. Na most pontosan itt közelítünk a motorhoz, ahol ezt csináljuk a belső égési motorban, tüzet rakunk benne a dugattyú felett, hőt vezetünk be a rendszerbe, megnöveljük a gáz belső energiáját, és amit lehet, az expanzióval kiveszünk belőle, tehát toljuk a dugattyút, amelyre tudjuk, és ezért építjük a motort. Ismétlem, az egyetlen folyamat, amiért megépítettük, az az expanzió. Csak akkor végez a gáz munkát a környezetén. Úgy. Na most hát itt jön a csúnyaság, szóval a víz az egy olyan undorító anyag, hogy semmiféle ilyen lineáris függvénnyel, valami egyszerű dologgal nem lehet leírni. A baloldalival olyan sok dolgunk nem lesz, csak nem árt tudni róla. Ez egy nagyon komplex diagram, majd ha valaki megnézi a diákat, fogja látni. Itt alul az entrópia van, amiről most nem mondok még semmit. Ezen a tengelyen a hőmérséklet Celsius fokban itt van a 100, 200, 300 és így tovább. Fölső tengelyen az abszolút nyomás megapaszkálban, itt pedig a rendszernek az entalpiája, ugye kilojoule per kilogramban. És az látszik, itt a kék görbe alatt folyékony halmazállapotról beszélünk, fölötte meg gőzről. És az látszik, hogy van egy olyan hőmérséklet, ami fölött bármilyen nyomáson nem folyékony a víz, ez lesz a kritikus hőmérséklet, és a hozzátartozó nyomás a kritikus nyomás, de egyébként a hőmérséklet a lényeg. Tehát ha itt megnézzük, ez a 300 valahány fok felett nem létezik folyékony víz. Ennek valahol itt ez a része érdekes, mert ha megnézzük, hogy 100 fokon eljövünk ide szépen fölfelé, már éppen nincs rajta az 1/10 megapaszkál, vagyis környezeti nyomáson 100 fok a határ, hát ezt úgy tudtuk is, tehát 100 fokon fölfel normál nyomáson a víz. Ha csökkentjük a nyomást, megyünk föl a hegyekbe, egyre kisebb hőmérsékleten fog forni, ezért baromi nehéz a Himalájában, az alaptáborban krumplit főzni, mert 80 fokon lassan lesz puha. Szóval nagyon lefelé megy a forráspont, ahogy vesszük el a nyomást, és ezért próbálunk meg az autók hűtőrendszerében nagyobb nyomást előidézni, ennek majd több oka lesz, majd még előkerül ez a fél év folyamán, mert magasabb nyomáson meg tudjuk emelni a forráspontot, ami nekünk sok mindenre jó lesz, különböző bajok megelőzésére. A másik oldal az, ami sajnos itt az alja nincs benne, szóval itt mit látunk? Itt van az abszolút víztartalma a levegőnek, kilogram per kilogramban, vagyis hány kilogram víz van egy kilogram levegőben. Körülbelül mennyi térfogat egy kilogram levegő? Sacra úgy érzésre, most így dobálózni kéne vele. Aha. Egy köbméter levegő szobahőmérsékleten durván 1,2 kg, tehát ez egy olyan jó közelítés, úgy szoktuk satszolni. És hát abban lehet valamennyi vízgőz, és az látszik, a relatív páratartalom fogalma mindenkinek világos, hogy ez mi lehet? Nem. Oké. Okay. Ugye szokták mondani, időjárás jelentés, vagy a szobában van egy higrométer, kellemes tartózkodásra 55% relatív páratartalom, ez mit jelenthet? Minek az 55%-áról beszélünk? Aha, és mitől függ az, hogy mennyi oldható? Mert függ? Pontosan. Ezt mutatja ez a görbe. Itt vannak ilyen kék vonalak, ezek Celsius fokban hőmérsékletek, itt van 0 fok, 10 fok, 20 fok, és hogy megyünk a hőmérséklettel fölfelé, látszik, hogy látványosan emelkedik a levegőben oldható vízgőznek a mennyisége. Hát nyilván, hogyha 100 foknál járunk, akkor 100 fokon már tömény vízgőz is létezik, tehát ott elértük a maximális értéket. Viszont a görbék lefolyásából az látszik, hogy mit tudom én, 30 fokon, 20 fokon, tehát szépen itt látni, hogy hány gram víz fér el egy kilogram levegőben, utána majdnem függőlegessé válnak a görbék. Tehát a 0 fok alatt mínusz 10 fok, mínusz 20 fok, az abszolút páratartalom már szinte semmi. Egészen-egészen alacsony. ezért szoktak a házakban ugye télen mindenféle párásító berendezéseket felállítani, mert bejön a kinti hideg levegő, kicsi az abszolút páratartalma, a relatív az lehet akár köd is, lehet 100% a relatív, de az abszolút az még annak ellenére mínusz 10 foknál, itt tartunk, nem is tudom, másfél gramnál, kilogrammonként. Ezt fölfűtjük 20 fokra, ezt a másfél grammot, és 20 fokon lesz belőle hány százalék relatív páratartalom? 20% a 100-ból. Tehát ez ennyire változik. Vagy fordítva, a hideg fal azért penészedik, mert a 20 fokon, mit tudom én, 55%-os páratartalom, nézzük meg 20 fok, 50% valahol, tehát itt vagyunk ilyen 5 gram környékén, ezt lehűtjük, mondjuk 10 fokra legyen, 10 fokos a fal, és azonnal látjuk, hogy több gram vízfölöslegünk van. Tehát felszaladunk a 100%-ig, vagyis elkezd kondenzálódni, nem tud más csinálni, a víz kicsapódik a falon, és ebben mindenféle spórák aztán remekül tenyésznek, és vagy zöld lesz, vagy fekete. Tehát ennyit a vízgőzről. És ez az összes termodinamikai folyamatban komoly szerepet fog játszani. Na és most jön az igazi, a diák bosszantó. Az a helyzet, hogy ez a kihívás tényleg kihívás. Még senkivel nem találkoztam, aki el tudta volna nekem magyarázni, mi az entrópia. Ezt most megpróbálom. Tanulni tanultatok róla, ugye? Aha. És mi volt a általános is, mit kellett róla megtanulni? Valami maradt, vagy egy mondat általában meg szokott maradni. Minek a mértéke az entrópia? Oda is van írva. Szóval ugyanazzal a hülyeséggel kezdtem, mint minden más kollégám, bocsánat. Szóval a molekuláris rendezetlenség mértéke. Szóval ezzel így motorosként nem sok mindent lehet kezdeni, mert az, hogy a levegő molekulák lépést tartva sorokban mennek ebbe a motorba, vagy pedig össze-vissza körtáncot járva, az nekem tulajdonképpen mindegy lehetne. Tehát ez a rendezettség, ez így nem biztos, hogy előrébb visz minket. Mégpedig azért sem, mit is értünk rendezettségen, szoktam mutatni egy ilyen kísérletet, ugye van egy pohár vízünk, és belecsöppentünk egy kis tintát. Ez olyan valamilyen formában elkezd terjedni, aztán veszek egy pálcikát, és elkeverem ilyen szép halványkékre, melyik tűnik rendezettebbnek. Ugye? Szép, egyenletes, gyönyörű. Na most az entrópiája, mint ahogy az ábra mutatja, minél jobban elkevertem, úgy nő az entrópiája. Tehát ez a keveredési entrópia, itt valami, tehát nehéz a fogalmat értelmezni, hogy a rendezettséget jelenti. Van egy másik, ez még mindig nagyon tudományosan hangzik. Egyszer majd ki fog derülni, hogy miért mesélem ezt a sok hülyeséget. A másik úgy néz ki, hogy arról szól, hogy a lehetséges mikroállapotok számát írja le. És az a helyzet, hogy itt csak néhány helyen találunk tintát, itt már mindenütt. És akkor látszik, hogy a mikroállapotok száma itt lényegesen nagyobb, tehát sokkal több helyen találunk tintamolekulákat, mint ebben az elrendezésben. De ez nekünk, mint motorépítő, még mindig nem igazán izgalmas. Az a definíció, amivel már lehetne valamit kezdeni, az úgy hangzik, vagy úgy lehet megközelíteni, mennyi melóval tudnám, ezt nem kellett volna belecsöppenteni, próbáljuk meg kiszedni, tehát fogok valami merőkanalat, vagy akármit, és megpróbálom azt a részét a víznek még ügyesen kicsempészni. Van esélyem rá, hogy a tinta nagyobb részét még ki tudom szedni, ugye? Na most próbáljuk meg ebből kiszedni. Tehát molekulánként kivadászni, az egy elég fáradtságos művelet lenne. Tehát ilyen több milliárd molekuláról van szó még egy pohár esetén is. Tehát magyarul az entrópia, ez már közelítünk hozzá, az a reverzibilitásnak a mértéke. Tehát egy folyamatot azon az útvonalon, ahogy létrehoztuk, vissza tudjuk-e csinálni. Vagyis állati egyszerű a bottal elkeverni a tintát, de most ha fordítva keverem, akkor se fog összegyűlni középen, ugye? Tehát ez a folyamat nem reverzibilis, ez csak egyik irányba tud lezajlani. És egy csomó ilyet fogunk látni a termodinamikában, hogy bizonyos folyamatok csak egy irányba mennek maguktól, fordítva komoly, drága gépeket kell építeni. És ezért lesz fontos az entrópia, tulajdonképpen csak azért, mert vannak olyan folyamatok és olyan gépek, amit enélkül nem lehet megérteni. Tehát ez egy segédeszköz lesz, ami egy kicsit elvont, van rá egy matematikai kifejezés, igazából nem kell megtanulni, mert ránézésre senki sem ért belőle semmit, pedig baromi egyszerű. Majd mindjárt meg is mutatom. Tehát az entrópia változás, az delta Q per T, köszönöm szépen, életemben nem tudnám értelmezni, de így vezette le egy okos ember. És tényleg jó is egyébként így van. Ezt az ábrát azért tettem be, mert fogjuk látni, hogy bizonyos problémákat, ugye a termodinamikában már rajzoltunk néhány PV diagramot, meséltem róla, hogy mire jó, meg például a görbe alatti területet hogyan lehet értelmezni benne. Egy csomó folyamatot viszont csak akkor tudunk vizuálisan megérteni, ha úgynevezett T, hőmérséklet, abszolút hőmérséklet, S, entrópia, vagy lehet fajlagos entrópia is, kis S-sel, mértékegységben nézzük meg ebben a diagramban, és akkor látjuk, akkor értjük meg a folyamat lényegét. És hogy közelítsünk a motorozáshoz, ebben a TS diagramban egy állandó nyomású görbe, majd ezeket megnézzük, ezeket a folyamatokat, egy ilyen exponenciális emelkedő görbe, egy nagyobb nyomásszint pedig egy másik exponenciális emelkedő görbe. És képzeljük el, hogy ez a P1 legyen a környezeti nyomás, és van egy turbofeltöltőnk, ami a P1-ről P2-re sűrít. Ha ez reverzibilis lenne, ez a sűrítés, akkor ez egy függőleges vonal lenne, tehát fölmennénk P2-re, és vissza tudnánk jönni ugyanazon a vonalon P1-re egy expanzióval. Tehát sűrítés izentrópikusan föl, meg vissza. Majd ezt később meg is mutatom így diagramban. Most a reverzibilis folyamat az azt jelenti, hogy csak azt a munkát fektettük be, ami a sűrítéshez szükséges, és vissza is kapjuk, amikor expandál. Tehát oda-vissza 100%-os hatásfokkal zajlana ez a folyamat, veszteség nélkül. Na most azt már mindenki sejtheti, hogy olyan nincs, hogy 100% hatásfok, veszteség nélkül semmit nem tudunk csinálni a műszaki életben. Tehát az fog történni, hogy ez a sűrítés így eldriftel jobbra, ez egy nagyon sematikus ábrázolás, és egy magasabb hőmérséklet szinten fogunk kikötni, mint az izentrópikus változatban. Na most, ha a nyomást elértük, amit akartunk, és a hőmérséklet nagyobb, akkor valószínű több mit fektettünk bele. Tehát ha 100% hatásfokkal sűrítenénk, és függőlegesen jutnánk innen ide, akkor van egy adott hőmérséklet. Ahhoz, hogy ennél egy nagyobb hőmérsékletre jussunk, ahhoz mi kell? Energia. Vagyis több munkát fektettünk be, de olyan ez a szerencsétlen durbo feltöltő, meg a benne levő levegő, hogy nem tudunk ennél jobb pozícióba kerülni, jól fel is melegszik. Természetesen felmelegszik magától a sűrítéstől is, mert nagy gáztörvények szerint mindjárt meglátjuk, a nagyobb nyomáshoz nagyobb hőmérséklet tartozik. Viszont ez a nagyobb hőmérséklet nekünk baromira nem jó, és ezt is kéne egy párszor ismételni. Miért nem jó egy motor feltöltésénél, ha felmegy a hőmérséklet? Hova lesz belőle az oxigén? Összesűrítettem. Valami ilyesmi, csak mégis teljesen más. Mit csinál a levegő? Mit csinál bármi, amit elkezdtek melegíteni? Kitágul. A levegőt melegítem, azonos nyomáson megnő a... Aha, akkor azonos térfogatban mekkora tömeg fér bele? Kevesebb. A hengernek ugye a térfogata állandó, amíg föl nem robban. Tehát az azonos térfogatú hengerben magasabb hőmérsékleten kevesebb tömegű levegő fér bele, és a kevesebb tömegű levegőben kevesebb tömegű benzint vagy gázolajat tudok elégetni. Vagyis ellentétes az eredeti céllal, ugye azért töltöttem fel, hogy nőjön a teljesítmény, de a sűrítési veszteségek miatt a magasabb hőmérséklet egy kicsit eltávolított ettől a céltól. Nem teljesen. Tehát, hogyha visszahűtöm, az a nyomás veszteség nélkül elkezdek hőt kivonni belőle, akkor durván jövök lefelé ezen az izobár vonalon, egy sokkal alacsonyabb hőmérséklet szintre, akár még annál is mélyebbre, mint egy izentrópikus sűrítés lett volna. És elérem azt, hogy zsugorodik, megnő a sűrűsége, megnő a töltett tömege, és tovább nő a motor teljesítménye. Meg még más járulékos előnyök, illetve különböző veszélyeket lehet ezzel elkerülni, ez majd még jön hozzá. És itt ez azért tettem be ide ezt az ábrát, mert ez kicsit így előre szalad az anyagban, hogy mi történik? Befektetünk munkát, a munkának egy része uhatatlanul, vesztességi alakul, és meggátolja azt, hogy elérjem az eredetileg kitűzött célt. Tehát a főnök megrendelte nálam, hogy a 60 kW-ból legyen 100, én kiszámoltam, hogy az ennyi nyomás kell, megépítem, fölfújom, beindítom, és nem lesz belőle 100 kW, hanem csak 85. Mert a kompresszornak a hatásfoka sajnos itt elszállt. Ezután a rendszerből, egy hűtővel mit veszek ki a rendszerből? Mi az, amit elvonok? Hőt, vagyis energiát. Tehát az a durva, hogy én magam a saját drága pénzem megtermelt energiából, mert azt én fizettem ki azt a benzint vagy a gázolajat, amivel termelem a turbót hajtó energiát. Befektetett munkámból lett egy hőteljesítmény, attól fölmelegedett a levegő, ezt most egy hűtőn kivonom belőle és elengedem a szabadban, és az egész rendszer hatásfoka mégis jobb lesz. Azért fura, nem? És ez az a lényeg az entrópiában, hogy az entrópia, ez most egy nem teljesen szabatos, de szerintem mérnökök számára érthető közelítés, tulajdonképpen azt a részét jelenti az energiának, amiből számomra hasznos munka úgyse lesz, tehát ha kivonom, akkor sincs baj. Tehát az entrópia az a része, ami önmagától nem fog visszaalakulni hasznos munkává. Az elveszett az anyagban, hőenergia formájában. És hogy ez mennyire így van, csináltunk a kollégákkal, a fiatal kollégákkal egy ilyen ábrát. Itt látunk TS-ben egy báros, tehát környezeti nyomású izobár vonalat, meg egy másikat 12 bárral, tehát mondjuk egy nagy motornak a sűrítése. És akkor tegyünk bele levegőt, és kezdjük el sűrítgetni egy valóságos gázt, egy valóságos sűrítési folyamattal, és látjuk, hogy hát megnő az entrópiája kicsit. És ez lett volna a cél, de ehelyett ide jutottunk. Most ezt hagyjuk expandálni, akkor expanzió közben is megint csak nő az entrópia, mert akkor is van belső súrulódás, ez akkor sem ideális gáz. És kétszer, háromszor, négyszer, összesűrítettük és expandáltuk, és itt tartunk 540 fokon. És ez mindig az a beragadt energia, ami a mi drága pénzen megvett energiánkból alakult át veszteségé. Tehát semmi más nem csináltam, mint egy tökéletesen szigetelt falu hengerben, ahol semmi hőt nem vezetek be, csak összesűrítettem, elengedtem egymás után négyszer, és így lett a 20 fokból 540. Tehát az entrópiát komolyan kell venni, baromi sokba kerül. Ez így érzékelteti valamennyire? És akármi csinálunk, volt régen ilyen elmélet, a világ mindenség hőhalál elmélete. Tehát tudósok, amikor megértették, és így rácsodálkoztak, hogy most kimondom, milyen kurva jó dolog ez az entrópia, tehát akkor teljesen lelkesek voltak, ezt egy Carnot nevű francia úriember találta ki. Akkor még ilyen kicsit misztikus volt az atomi világ. Ki hallotta már rádiózással kapcsolatban azt a fogalmat, hogy éter. Az éterben hallható, ugye? Szoktak ilyet mondani. Most ez egy nagyon is valós fizikai elképzelés volt, ugyanis piszkosul nem értették, hogy tudnak rádióhullámok légüres térben terjedni, ahol semmi nincsen, ami tudná közvetíteni az információt. Tehát az akkori fizika tudás mellett totálisan elképzelhetetlen volt, hogy például a világűrben hogy lehet rádiózni, ahol nincs semmi. Majdnem nincs semmi. És erre kitalálták, hogy van megoldás, létezik egy olyan anyag, ami átlátszó, szaktalan, nincs tömege, nincs viszkozitása, és nincs fajhője, ez az éter. Tehát egy ilyen nagyon illékony, megfoghatatlan, csodálatos anyag, ami semmi más nem csinál, mint rádióhullámokat továbbít, ott, ahol nincs levegő. Egy kézenfekvő magyarázat, hát nem sokkal előtte még a Föld kör alakú volt, meg szóval... És akkor a rádióhullámokra rájöttek, és ezek terjedtek vákumban is. Na most ugyanez ez volt az entrópia. A Carnot nevű úriember egyébként zseni volt, mert akkori időben, tehát ő volt az első, aki erre rájött. Az entrópia is egy ilyen anyag volt. Hát a hőt, mint egy folyadékot, egy nulla viszkozitású, nulla tömegű, láthatatlan folyadékként képzelte el, amit vagy beletöltünk az anyagba, vagy kiveszünk belőle. És ő így fogalmazta meg az entrópiát. Azt, hogy az egész termodinamikát megalapozta ezzel, ez arra még nem jött rá, de volt egy ilyen elmélete, és ez baromira bevált, minden számítás működött. Tehát ő ezt úgy találta ki, hogy nem volt rá igazából komoly labor lehetősége, ezt úgy elméleti alapon kispekulálta a megfigyelésekből, hogy itt valaminek még kell lenni, és ez lett az entrópia. Az egész termodinamika alapja, meg még néhány alaptételé. Hát ez még csak egy ilyen kis finomítás. Tehát a rendszer, valóságos rendszerekben, ha valamilyen folyamat zajlik, az entrópia mindig csak nő. Kivéve, mert egy valós rendszerben, tehát hogyha ma a turbo után összesűrítettem a levegőt a turbo kompresszorral, és az 200 fokos, a környezet csak 100, a falon át lefogadni hőt, ami csökkenti az entrópiát, tehát a hőveszteség ez esetben csökkenti az entrópiát. A csőben való surlódás viszont mit termel? Surlódásból mi lesz mindig? Hő, tehát az megnöveli az entrópiát. Tehát az útközben elszenvedett, diszipált vagy bevezetett surlódási hő az entrópiára hatással van, tehát ezt figyelembe kell venni egy gáz áramlása, tehát áramló közegekben. Most visszatérek a hőhalál elmélethez. Tehát amikor meglátták, rájött mindenki, így rájött, hogy akármi történik, akár meggyújtom, akár mozgatom, a végén mindig mindenből meleg lesz. Tehát minden energiaforma szépen lassan a meleg felé tendál. Akkor rájöttek, hogy úristen, a világ túl fog melegedni. Ez volt a világ mindenség hőhalál elmélete. És ebben nagyon sokáig hittek, szóval mindig kell valami az emberiségnek, és ez egy ilyen tudományos világvége szenárió volt, ahol nagyon komolyan irogattak róla, és spekuláltak, hogy hát úristen, túl fog melegedni az egész, és nem tudjuk kihűteni. Hát eddigi tapasztalataink más mutatnak. Többek között, ha csak azt vesszük, hogy elvileg az ősrobbanás óta a világmindenség tágul, ami inkább erősen entrópia csökkentő folyamat, tehát a makroszkópikus és mikrofolyamatokat nem lehet összekeverni. Ugyan a valószínűség számítás az egy fontos dolog, és semmi más garancia nincs arra, hogy az összes levegő molekula a terem egyik feléből, tehát a jobb feléből nem jön át ide a bal felére egy pillanatban, ugye? Elvileg lehetséges lenne valami nagyon pici valószínűséggel, csak ez még soha nem történt meg. Na most az entrópiánál is egy ilyen lehetőséget veszünk figyelembe, ez, hogy itt most hirtelen túlmelegszik a Föld az entrópia hőhalál elmélet miatt. Ez egy teljesen elméleti lehetőség, és még soha nem történt meg. Ezt úgy szépen lassan elfelejtették a tudósok, és rájöttek, hogy nem igaz. Viszont az előbbi mintát, hogy lássuk, hogy mi mozgatja, hogy mi mindenre jó a vízgőz, ismert például Dél-Németország Münchenben a főn szél, amikor dupla annyi közlekedési baleset van, dupla annyi szívinfarktus, az emberek teljesen megőrülnek és barátságtalanok lesznek, és azt mondják, hogy főn van. Ez miből is áll? Abból mondjuk elindul egy déli szél Olaszországban, Észak-Olaszországban, közte van egy Németországig egy 3000 méteres hegylánc, az Alpok, és mi történik? A termodinamika, még mindig nem tartunk ott, ez még mindig ilyen előzetes, ha egy gáz kitágul, megnő a térfogata, lecsökken a nyomása, és még milyen? A hőmérséklete. Vagyis a normál légkör úgy rétegződik, hogy megyünk fölfelé, egyre csökken a nyomás, egyre csökken a hőmérséklet, mégpedig 100 méterenként durván mennyivel? Valami jó volt, csak halk. Olyan is van, de az a nem száraz levegő. A száraz levegő 100 méterenként 1 fokkal hűl le. Akkor lesz belőle fél, hogy elértük a telítést, a felhő alapot. Tehát ahol elkezd kondenzálni, az a kis pici, az a pár gram vízgőz köbméterenként annyi hőenergiát tartalmaz, hogy annak a kondenzációja, párává, felhővé alakulása lefelezi ezt az értéket, és 100 méterenként már csak fél fokkal fog csökkenni. Vagyis, képzeljük azt az extrém esetet, hósíkságon Olaszországban jön a 30 fokos levegő mondjuk 100% páratartalommal, ez fölmegy 3000 métert, mennyivel fog lehűlni? Gép nélkül. Tessék? 3000 méter, fél fokjával, 100 méterenként 15 fokkal. 15 fokot lehűl. És a másik oldalon, jó, München nincs tengerszinten, legyen 500 méteren, tehát 2500 métert visszajövünk, ki a telítésből, 100 méterenként hozzájön 1 fok. Hány fokos lesz a levegő? 15-öt lehűlt a 30-ból, akkor maradt 15, hozzájön 25, az 40 fok. anélkül, hogy bármit csináltunk volna. Csak a pár gram vízgőz miatt. Jó, ez így Olaszországban az 100% a páratartalom, tehát mit tudom én, 70, nem fog már 0 méteren kondenzálni, hanem csak 1500-2000 vagy valahol. De lényeg az, hogy minden tovább nélkül reális szenárió, hogy 5-10 fokkal melegebb lesz az északi oldalon, az osztrák-német oldalon a leáramló szél, mint lent a déli országban a nedves. Mert a benne levő vízgőznek a teljes fázisváltozási entalpiáját visszapakoltuk bele hőenergiaként, a víz pedig leesett eső formájában vagy hóformájában a hegyen. És ez működteti az időjárást, ez képes a föld körül tényleg majdnem körbe küldeni ciklonokat és felhőket, a vízgőznek az entalpiája. Na, és akkor most jön a száraz ismeretanyag. Ugye mondtam arra, hogy a mérnök mindent szeret egyszerűsíteni, mert még az egyszerű is túl bonyolult neki, szóval a mérnök alapvetően hülye. És hogy megértse a világot, ezért még azt is leegyszerűsíti, ami már eleve egyszerű. Vagyis arról beszéltünk, hogy állapotváltozásokat kell valamilyen formában leírhatóvá tennünk. Régen ehhez csak baromi egyszerű matematika volt állt rendelkezésre, tehát nem volt véges elem, meg numerikus módszerek, hanem tudtunk osztani, szorozni, összeadni, kivonni, és aki nagyon megerőltette magát, az még gyököt vonni. Tehát megpróbáltak ilyen egyszerű matematikával mindent leírni, hogy hogyan működik a világ. És ezért az állapotváltozásoknál ugye alapvetően mondjuk az egyszerű esetet, tehát egy PV diagramban az egyik pontból, mit tudom én, eljuthat a gáz egy másik pontba. Ezt matematikailag leírni, hogy közben mi történik nyomással, hőmérséklettel nem lesz egyszerű. Ezért megpróbáltak ilyen helyettesítő, nagyon egyszerűen kezelhető függvényeket kitalálni, ami úgy ment, hogy a lehetséges értékek közül, ugye volt nyomás, hőmérséklet és térfogat, egyet mindig rögzítettek. És így lett az izobár változás, ahol ebben a diagramban a nyomás nem változik. Tehát valamit csinálunk a gázzal, és eljutunk egyes pontból a kettesbe, megnő a térfogat, és a nyomás nem változik. Hogy lehet ezt megcsinálni egy gázzal, hogy tolja a falat, mert ugye az egyes pontból a kettesbe meg fog nőni a térfogata, tehát tolja a dugattyút, és nem változik a nyomása. Mit kell akkor még csinálnom közben? Tessék? Hát, hogy azzal, az egy dolog, hőt kell bevinnem, tehát energiát kell bevinnem hőformájába, és amennyi hőt beviszek, annyi mechanikai munkát végzek én a rendszeren ebben az esetben. Plusz, a vége az lesz, majd meglátjuk, hogy egy másik hőmérsékletre, a hőmérséklete is meg fog nőni ebben az esetben a gáznak, különben nem jön össze. Tehát be kell vinnem annyi hőt, mint amennyi munkát végeztem a környezeten, meg még annyit, amennyivel a belső energiája magasabb lesz a végén. Tehát nem tudok a teljes bevitt hőből munkát csinálni. Ez így néz ki PV-ben, vízszintes egyenes, baromi egyszerűen érthető. TS diagramban, ahogy említettem, ez egy ilyen exponenciális emelkedő kifli, és majd mit csinálunk vele, az később. És a legegyszerűbb megfogalmazása, ez különböző fizikusok versengtek, hogy róluk nevezzenek el valamit, tehát ez volt a Charles törvény, adott tömegű gáznak állandó nyomáson a térfogata egyenesen, arányosan változik az abszolút hőmérsékletével. Tehát baromi egyszerű funkció, tehát a szorzás-osztás elegendő volt ahhoz, hogy ezt modellezzük, és már is megértettünk valamit a világból. Következő volt az izohor állapotváltozás, görögből azonos térfogat, ami az esetben egy függőleges egyenes. A térfogat nem változik, csak a nyomás. Mit kell csinálnunk a gázzal, hogy megnőjön a nyomás azonos térfogaton? Energiát kell bevinni, ez esetben csak hőformájában tudjuk bevinni, mert mechanikai munka az térfogatváltozással járna. Tehát nettó hőbevitel, fölmelegítjük, megnő a nyomása, és ez is lineáris egy másik koordinátarendszerben, itt nyomás van, itt hőmérséklet, adott tömegű gáznak állandó térfogaton a nyomása egyenesen arányosan változik az abszolút hőmérsékletével. Oké? Tehát ez is baromi egyszerűen számítható. És hogy a kettő között mi a különbség, nézzük meg egy izohor állapotváltozást, vegyünk egy köbméter 1,2 kg tömegű levegőt, 300 Kelvin hőmérsékleten, ez mennyi Celsiusban durván, sacra? Tessék? Mennyi az abszolút 0 fok Celsiusban? Minusz 200. Oké, akkor mennyi a 300? Tessék? Oké. Tehát ez olyan viszonylag reális hőmérséklet, 1 köbméter levegő, és emeljük a rendszer hőmérsékletét azonos térfogaton, akkor mennyi munkát, vagy mennyi energiát vittünk be? Tehát fölemeljük a hőmérsékletet 600 Kelvinre, amiből azt látjuk a végén, hogy kilogrammonként 215 kilozsult kellett bevinni a rendszerbe. Ez lesz a levegőnek az állandó térfogaton mért fajhője. Ha egy másik kísérletet végzünk, ugyanezt az 1 köbméter levegőt fölmelegítjük 300-ról 600 fokra, Kelvinre, de hagyjuk tágulni, úgyhogy nyomása állandó maradjon, akkor azt fogjuk látni, hogy kilogrammonként 300 kilozsúl munkát, vagy energiát kellett bevinnünk, vagyis az állandó nyomáson mért fajhő lényegesen magasabb, mint az állandó térfogaton mért. És mitől az? Ez a 85 kilozsúl az a munka, amit a rendszer elvégzett a környezetén. Ezt mechanikai munkaként kicsatoltuk a rendszerből. Tehát pumpa alatta raktuk a tüzet, vittük bele a meleget, de a melegnek egy részét kicsatoltuk, mert 85 kilozsúl munkát végzett el kilogrammonként a gáz. És az azért mondom, ez megint egy tanulási módszer is lesz, ugyanis az általános gázállandónak közel lesz ahhoz, hogy mennyi a két fajhőnek az aránya. És akkor mindig bajban vagyunk, hogy az állandó térfogaton miért a nagyobb, vagy az állandó nyomáson. És akkor arra kell gondolni, hogy állandó nyomáson csak úgy tudom fűteni, ha közbe tágul, tehát munkát végzett, tehát több energiát kellett bevinnem, hogy odaérjek. Ezért fontos ez a gondolatkísérlet, tehát a CP, az állandó nyomáson mért fajhő mindig az a nagyobbik érték, ez a 300 szemben a 215-tel ennél a levegőnél. Na, és akkor jön egy másik egyszerűsítés, mert még vannak lehetőségek, ugye már kipróbáltuk azt, hogyha a nyomás állandó, meg azt, ha a térfogat, és van egy egészen speciális állapotváltozás, amikor semmi sem állandó, viszont azt mondjuk, hogy egy tökéletesen szigetelt tartályban vagy hengerben dugattyúval hajtjuk végre az állapotváltozást, vagyis sűrítünk innen az egyes pontból a kettesbe, izentrópikusan, gondoljuk mi, vagy úgy szeretnénk, tehát semmiféle hőbevitel és veszteség nincsen, akkor mi történik? És akkor sajnos egy ilyen exponenciális függvény lesz belőle a PV-ben, de egy baromi egyszerű függőleges egyenes a TS-ben, és itt már látszik, hogy néha érdemes ezt rajzolni, mert könnyebb. Meg könnyebb megérteni is, de rajzolni sokkal könnyebb TS-ben bizonyos dolgokat. Tehát ez olyan folyamat, ahol csak munkavégzés volt, semmiféle hőbevitel nem történt. És ehhez hozzátartozik, az adiabatikus szó jelenti azt, hogy teljesen szigetelt a rendszer, hő se ki, se be. Ez viszont még önmagában nem feltétlenül izentrópikus, mert ha én itt köbméter valóságos levegőt egy tökéletesen szigetelt, tehát nem tudné, tehát elméletileg létezik, egy tökéletesen szigetelt hengerben összesűrítek. A levegő az nem egy ideális gáz, a saját belső súrlódása már ahhoz vezet, hogy ez nem lesz izentrópikus, tehát nem lesz reverzibilis a folyamat, ahogy ezt a pumpálást mutattuk, önmagában a sűrítés egy entrópia növekménnyel jár, tehát ez adiabatikus, de nem izentrópikus. Izentrópikus csak akkor lenne, hogyha teljesen szigetelt falhoz még hozzájönne egy ideális gáz, aminek semmi belső súrlódása nincsen. Na most a kétatomos gázok ettől nem állnak túl messze, de azért még sincsenek ott. Oké? Tehát adiabata az egy környezeti feltétel, hő se ki se be. Izentrópikus akkor lenne, hogyha ilyen körülmények között egy ideális gázzal végezzük a folyamatot. Oké? És ez az adiabatikus kitevő, amiről meséltem, a CP per CV, tehát az állandó nyomáson mért fajhő osztva az állandó térfogaton mért fajhővel, ez nagyon jól leírja egy gáznak a minőségét, mint munkaközeg. Tehát kétatomos gázoknál ez 1,4, egyatomosoknál már 1,6, ideális gáznál pedig ugye még jobb lenne. Most fogjuk látni, hogy a motorban keverék, kipufogógáz, elégett, koszos, 1-2-1-3. Tehát jelentősen jön lefelé a adiabatikus kitevő. És itt látjuk ugyanezt a kísérletet, az 1 köbméter 300 kelvines levegőt egy bárról összesűrítjük fele akkorára, és nem két bár lesz a nyomása, hanem 2,64, mert a hőmérséklete is megnőtt ennyivel, tehát a pészervé a kapadikon lesz a hozzávaló egyenlet, pészervé a kapadikon lesz állandó, és ez az, ami a turbokompresszorban történne, ha izentrópikusan sűrítenénk. Ehhez még hozzájönnek a veszteségek, tehát még annál is melegebb lesz. És ezt láttuk a TS diagramban. És akkor van még egy kitaláció, egy olyan állapotváltozás, hogy a harmadik paramétert is fixen tartjuk. Tehát elképzeljük azt, hogy itt a gáz tágul izotermikusan. Izotermikus azt jelenti, hogy állandó hőmérsékleten, vagyis toljuk a dugattyút kifelé, munkát végzünk, és közben a hőmérséklet konstans marad. Mit kell akkor közben csinálnunk még? Tehát tágul a gáz, és nem akarjuk, hogy hűljön. Hát ha nem csinálnánk semmit, csak tágulna, akkor a hőmérséklettel mi lenne? Csökkenne. Hát, hogy túl hideg van a teremben, mit csinálunk? Fűtünk. Tehát fűteni kell közben. Tehát izotermikus expanziót csak úgy tudok létrehozni, ha közben fűtöm. Tehát azt az energiát, amit végez a környezetén, azt pótlom bevitt hővel. És a belső energiája végig állandó. Tehát itt gyakorlatilag elvéletileg azt a munkát tudnám kinyerni, amit beviszek folyamatosan hőenergia formájában. Ez a másik nagyon egyszerű függvény a TS diagramban, ez meg egy vízintes egyenes lesz. Oké? Okay? Szünetet tartsunk, vagy nem? Mikor? Most? Mennyit? Tessék? Ennyire súlyos volt? Rövid egészségügyi szünet. Na, tehát itt tartottunk az izotermikus állapotváltozásnál. Ez milyen görbe lehet, ha azt mondom... Haló? Tehát ez a görbe azt mondja, hogy a P-szervé az állandó. Az matematikában milyen görbe? Amikor a x szorozva y-nal az egy állandó. Ez volt a... Hogy y egyenlő 1 per x, úgy már egy kicsit... Ez a hiperbóla, pontosan. Vagyis alapelszegben a hiperbóla mit nem csinál, nem megy át a tengelyen, ugye? De egyre közelebb megy hozzá, tehát aszimptotikusan közelíti mind a két tengelyt. Ez csak úgy a rajzolás miatt mondom, hogyha valaki ilyeneket rajzolgat, ne menjenek át a tengelyen, ezek a görbék nem tudnak. Tehát a negatív térfogat az úgy viszonylag nehezen értelmezhető. Oké, okay. Erre is rajzoltak, a mérnök az ilyen vicces, kitalált egy olyan diagramot, ahol itt a térfogat reciproka van, tehát úgy képezte le a hiperbólát, hogy mégis egyenes legyen, csak hogy mindegyik állapotváltozásról be lehessen bizonyítani, hogy ez egy lineáris függvény. Hát nyilván nincs benne semmi hatvány, tehát az izobár, az izohor és az izoterm azok egyszerű lineáris összefüggések, csak ez egy fordított arányosság. És akkor láthatjuk, hogy a gondolatkísérletünkkel itt van még mindig az 1 köbméteres 300 kelvines levegő egybáros nyomáson, és ezzel végrehajtunk egy izotermikus kompressziót, lecsökkentjük fél köbméterre, a nyomása megduplázódik, a hőmérséklete viszont állandó maradt, mert közben mit csináltunk vele? Na, mit csináltunk vele, hogy... Tessék? Most összenyomom, és nem akarom, hogy fölmelegedjen. Az előbb megállapítottuk, hogy ha nincsen hőcsere, és összenyomom, akkor fölmelegszik. Na most mi a fenét csinálok vele, hogy ne melegedjen föl? Tessék, pontosan ész nélkül hűteni kell, tehát pont annyi hőt kivonni belőle, a belső energiája állandó marad, mert ugyanúgy megmaradt a hőmérséklete, tehát a bevitt munkát el kell vonni hőformájában. Oké? Okay? Na most, a valóság persze az, hogy a P-szervé nem a kapadikon lesz, hanem egy számunkra ismeretlen szám, az N, az úgynevezett politropikus kitevő. Mert az összes valóságos gáz és valóságos állapotváltozás az nem ilyen ideális törvényszerűségek mentén történik. Ebből ezt érdemes megjegyezni, hogy van egy ilyen, hogy P-szervé az N-ediken az állandó. És ez belőle, ami egy kicsit szemléletesebb, nézzük meg, hogyha az N-nek különböző érdekes értékeket adunk, akkor milyen görbék jönnek ki. És ez hogy fog kinézni PV és TS diagramokban, amiket szeretünk és ismerünk. Tehát mi lesz akkor, hogyha az n egyenlő nullával P-szervé az n-edikön állandó, az egy vízintes vonal lesz, vagyis ez milyen állapotváltozás? Az lesz az izobár. hogyha az n egyenlő egyel, a p szer v állandó, az lesz a izoterma, a hiperbólánk. És ebből is látszik, hogy ha utána egy fölé megyünk, tehát a kappa az mondjuk 1,4 volt egy kétatomos gázra, hogyha fölé megyünk, ez bizony meredekebb lesz. Mindig egy picit meredekebb. Tehát minden olyan érték, ami egy fölött van, megyünk kettőre, az már mondjuk ritka lenne, de tehát minél nagyobb a kitevő, annál meredekebb lesz. Na most mehetünk természetesen nulla alá is, vagyis ha variáljuk ezt a kitevőt, az egész mezőt be tudjuk maszatolni. Vagyis bármilyen állapotátváltozást le lehet írni ezzel a p-szervi az endeliken függvénnyel. És ez a valóság, csak ezt a régi matematikai apparátussal, ugye számítógépes numerikus módszerek nélkül nem lehetett kezelni, tehát ezt nem szerették. Csak mindig csak egy diszkrét értéket adtak az n-nek, és akkor egy darabját ki lehetett számolni egy görbének. Most a TS-ben pedig látszik, hogy más állapotváltozások lesznek egyszerűek. Az izoterma a vízszintes egyenes, izentrópa lesz a függőleges, és itt látszik megint a különbség, melyik a meredekebb az izobár és az izohor közül. Tehát beviszek adott mennyiségű hőt a gázba, ha nem változik közben a térfogat, akkor magasabb lesz a hőmérséklete, mert közben nem volt munkavégzés, nem csatoltam ki energiát a rendszerből. Tehát ezt mindig ki lehet egyedül majolni. Az izobárnál változik a térfogat, mert tágulnia kell, ha melegítem, és közben nem változik a nyomás. Tehát a bevitt hőenergia egy részét kicsatolom mechanikai munkába, itt nem fog olyan magasra melegedni. Tehát az izohor egy mindig kicsit meredekebb exponenciális függvény a TS-ben, mint az izobár. Oké. Izentalpikus. Ez egy érdekes dolog. Egy olyan állapotváltozás, ahol az entalpia nem változik. Ez alapvetően az izoteremre jellemző, ha csak nincs közben még egy halmazállapotváltozás. És ott jönnek olyan disznóságok, hogy a folytás, azt erőszeretettel használjuk a hűtőszekrényben. A hűtőszekrényben a kompresszorral ugye összenyomjuk a hűtőközeget, elpárologtatjuk a hűtőtérben, onnan vonjuk el a hőt, és aztán valahol le kell kondenzálni. Ahhoz, hogy lekondenzáljuk, ahhoz meg kell emelni a nyomását, hogy le tudjon kondenzálódni hátul a radiátorán a hűtőszekrénynek. Utána viszont megint le kell csökkenteni a nyomást, és ezt egy folytáson áttesszük. És úgy lesz megint alkalmas arra, hogy leessen a forráspontja, és hajlandó legyen a hideg hűtőtérben, akár mínusz 15-18 fokon is elpárologni. És ez a folytás egy durván izentalpikus vagy izentrópikus folyamat. És az érdekes, hogy a folytáson leesik a gáznak a nyomása, és a teljes nyomási energia hővé alakul, és ízlésított érme, hogy visszafűti a gázt, mert különben a nyomás eséstől ugye leesne a hőmérséklet, hogyha ez simán egy izentrópikus folyamat lenne, de a folytásnak olyan rossz a hatásfoka, tehát a folytáson a teljes energia, a sebesség energia úgy előrvénylik, hogy mind hővé alakul, és visszafűti azonos hőmérsékletre a közeget. Na, és akkor most közeledünk a motorhoz. Őseink megpróbáltak ezekből a halál egyszerű primitív egyenesekből és görbékből összerakni gépeket, hogy megértsék ezeknek a gépeknek a működését, és megpróbálják kiszámítani, hogy ha ezt vagy azt csinálják, mint tervező, géptervező, akkor mi lesz belőle, mitől lesz a gép jobb vagy rosszabb, milyen lesz a hatásfoka, a fogyasztás, a teljesítménye. És ezt elkezdtek különböző körfolyamokat bütykölni, de elsőnek mindjárt a legcsúnyábbat mutatom, mert ez a legtanulságosabb. A jó öreg Carnot az egy ilyen nagyon kreatív koponya volt, és egy ilyen kicsit torzított rajzon próbálom itt megmutatni, PV-ben, ugye ez két izoterma és két adiabata összerakásából alakult ki ez a Carnot körfolyamat. A valóságban egy kicsit előre, igen, tehát így néz ez ki valóságban. Tehát rajzolt egy ilyen körfolyamatot, ami teljesen ilyen önkényes alapon van benne egy izotermikus sűrítés, egy adiabatikus sűrítés, majd egy izotermikus és egy adiabatikus tágulás, és az egész egy ilyen kis nyomorult sarló forma, területe szinte nincsen. És Carnot úr vette magának a bátorságot, és azt mondta, hogy ez pedig a földkerekségen létező legjobb hatásfokú körfolyamat. Hihető? Nem igazán, ugye? Szóval csoda, hogy kijön belőle valami teljesítmény, szóval alig van értékelhető terület ezek között, a görbék között, állati nyomorultul néz ki, és ő pedig azt mondta, hogy ennél jobbat meg nem lehet csinálni. És hogy ez miért van így? Menjünk vissza egy kicsit erre a képre. Ha ezt megrajzoljuk TS-ben, akkor az izentrópa lesz egy függőleges egyenes, az izoterma egy viszintes, és mindjárt egész jelentős területet látunk benne, ugye? Szerintem már így van valami logikája. Most beszéltünk arról, hogy mit látunk egy ilyen diagramban, a görbe alatti terület, az mit képvisel. A PV-ben az mi volt? Összeszorozom a nyomást a térfogattal, mi jött ki? Mechanikai munka. Tehát a PV diagram, ez nagyon jó a gépésznek, mert rögtön látja, hogy mennyi a munka végzése a körfolyamatnak. A TS-ben ugye mi volt ez a delta Q per T, egyenlő delta S-sel, ha kettőt összeszorozom, mi fog kijönni? Hőbevitel lesz a görbe alatt, tehát a Q marad meg, hogyha átszorzunk. Vagyis a TS diagramma ki és bevitt hőt mutatja a görbe alatti terület formájában. Ha úgy teszem föl a kérdést, ha csinálok egy olyan körfolyamatot, aminek az alsó hőmérsékletei T2, a felső meg T1, tudok-e rajzolni olyan formát, ami nagyobb területet zár be, mint ez a téglalap a két hőmérséklet határ között? Nem. És azért nem, mert a fölső görben ez volt egy izotermikus expanzió. Itt hőt viszek be, vagyis a bevitt hő, ez a teljes téglalap alakú terület lesz, majd mutatom kiszínezve is. Az izotermikus kompresszió alatt pedig mit kellett csinálni, hogy ne melegedjen? Hűteni. Vagyis ez a kivitt hőmennyiség. Tehát az energia mérlege olyan lesz a gépnek, hogy ez a bevitt hőterület, ez a kivitt, vagyis a kettő közötti különbség lesz az elvégzett mechanikai munka, amit a gép létre tudott hozni. És ennek mindjárt van egy pár üzenete. Tehát egyrészt, hogy a két határ között ilyen feltételekkel nem tudok nagyobb területet rajzolni, ez lesz a legjobb hatásfokú körfolyamat. De ez sem érheti el a 100%-ot, mert itt alatta mindig lesz egy terület. Tehát nincs olyan hőerőgép, ez a termodinamika második főtétele, úgy is meg lehet fogalmazni, hogy az első ugye az volt, hogy energia nem vész el, csak átalakul. A második pedig arról szól, hogy nincs olyan hőerőgép, ami 100%-os hatásfokkal működne, vagy úgy is meg szokták fogalmazni, nincs olyan hőerőgép, ami csak egyetlen hőtartállyal állna kapcsolatba, vagyis egy olyan hőtartályából beviszem a hőt, de nem csatlakozik egy másikhoz, ami kivisz a rendszerből. Mivel hogy a bezáráshoz ez a terület itt kell, láthatjuk, hogy már a termikus hatásfok sem lehet 100%, mert hűtés nélkül nem érek körbe. Jó, most mondhatná valaki, hogyan lehetne elméletileg létrehozni azt a körfolyamatot, ami itt a tengelyen megy vissza. Mennyire kéne expandálni a gázt? Abszolút nulla fokra. Sikerült ez már valakinek? Ha a dugattyülöket innentől a holdig tart, akkor elérjük? Még akkor se. Szóval olyan gépet nem fogunk tudni építeni. Tehát semmilyen körülmények között. Vagyis beláthatjuk, hogy 100%-os termikus hatásfokú körfolyamat nem létezik. A másik nagyon fontos üzenetem, hát itt ez csak érzékelteti, hogy mennyire nyomorúságosan néz ki egy ilyen. Tehát nagyon nehéz szabadkézzel megrajzolni úgy, hogy nekem tetszen. A lényege az, hogy itt látszanak a területek, a bevitt hő mínusz a kivitt, és az egésznek a hatásfokára az jön ki, hogy 1 mínusz T1 per T2. Vagyis ennek semmi mástól nem függ a hatásfoka, mint az alsó és felső hatás hőmérséklet hányadosától, ami egy ilyen általános üzenet lesz az egész fél évre, hogy minden hőerőgépnek a hatásfokát azáltal tudjuk javítani, hogyha széthúzzuk a működési határokat. Tehát minél messzebb van egymástól az alsó és a felső határ hőmérséklet, annál jobb lesz a hatásfok, ez lenne az energetikai cél. Tehát ha lehetne, akkor mínusz 40 fokos levegőt szívnék be a motorba, és 8000 fokon égetném, akkor egész jó lenne a fogyasztás, dugattyúból is. Szóval ennek lesznek korlátai. Tehát az első közelítésben a termikus hatásfok, hurrá, pff, ész nélkül húzzuk szét a hőmérsékletet. Ennek azonban lesz több akadálya, az egyik az előbb említett elolvadó dugattyú. A másik nagy akadálya pedig az lesz, ez már egy újabb keletű történet. A nitrogén ugyan egy nagyon semleges gáz, és nagyon nehéz meggyújtani, de azért, hogyha igyekszünk, és 1700 Kelvin fölé melegítjük oxigén jelenlétében, azért mégiscsak elég, és állati mérgező, nagyon makacsul ragaszkodó molekulákat hoz létre, mint nitrogénmonoxid és nitrogéndioxid. Tehát az emissziós előírások miatt sem tudunk a felső határhőmérséklettel a csillagos égbe menni, még akkor se, hogyha nem lennék tekintettel az elolvadó gyújtógyertyákra és dugattyúkra. Tehát az első volt a szerkezetnek az épsége, ma ennél még lényegesen lejjebb kellett mennünk az emisszió miatt. Tehát közvetlenül látszik az a konfliktus, hogyha javítani akarom az emissziót, akkor fel kell áldoznom hatásfokot. Ez egy ilyen trade-off, nincs mit csinálni. Nitrogénoxid emissziót nem tudom másképp csökkenteni, csak úgy, ha a folyamatnak a felső határhőmérsékletét csökkentem. Vagyis ezek után még bizonyos körülmények között mit tudok tenni? Ha a felsőt nem megy följebb, akkor megpróbálom az alsót olyan mélyre süllyeszteni, amennyire csak lehet. És ez egy szívómotornál mondjuk, hát csodák nincsenek, megpróbálhatom műanyag szívócsővel, meg hideg helyről veszem a beszívott levegőt, meg rövid a szívócsatorna, hogy ne melegedjen föl benne a beszívott levegő, tehát egy kicsit lehet, egy pár kelvint lehet vele trükközni, de csodát nem. Viszont egy turbomotornál, ahol a sűrítőből esetleg 200 fokon vagy annál Celsiusban értve, vagy magasabb hőmérsékleten jön ki a levegő, a töltő levegő visszahűtéssel már látványos mértékben tudunk lefelé jönni, és itt mondtam azt ugye, hogy nem csak a működési határok javulnak, meg nem csak a teljesítmény fog javulni a visszahűtéssel, hanem az egész gépnek az összhatásfoka. És pontosan ezért, mert szét tudjuk vele húzni az alsó és felső határhőmérsékletet. És ez még fontosabb, mert emissziós okokból, majd erről is lesz szó, szeretünk kipufogást visszavezetni a motorba. Pontosan azért, hogy a nitrogént ne oxidáljuk, és az a tapasztalatom, hogy ezt sem elég egyszer elmondani. Tehát az égés folyamatban visszavezetek kipufogó gázt, attól miért lesz kevesebb a nitrogénoxid? Kinek van rá ötlete? Tehát állandó, tehát a motortól akarok egy adott teljesítményt, azon nem változtatunk semmit. Legyen az egyszerűség kedvéért egy dízel, tehát ahhoz, hogy kijön belőle az éppen szükséges 50 kW, be kell fecskendeznem minden ciklusba egy adott mennyiségű gázolajat. Ez adott. Ezek után úgy változtatom az üzemállapotot, hogy a beszívott friss levegéhöz még hozzákeverek kipufogógázt. Miért fog ez hatni a nitrogénoxidra? Hogyan fog változni a hengerben levő összes munkaközegnek a tömege? Aha, mert levegő ugyanannyi kell, hogy el tudjuk égetni a gázolajat, vagy durván ugyanannyi. A gázolaj is ugyanannyi van, bár annak nagyon pici a tömege a tüzelőanyagnak a levegőhöz képest. Viszont a kipufogó gáz az egy semleges gáz már, abban már semmit nem tudunk csinálni, ez a ballaszt. Vagyis megnövelem a gáz tömegét, és ha nagyobb tömegű gázban égetek el ugyanannyi tüzelőanyagot, vagyis egy kétszer akkora szobát fűtök egy ugyanakkora kályhával, akkor a hőmérséklet a végén alacsonyabb lesz. Tehát a kipufogó gáz visszavezetés arra szolgál, hogy ezt a felső határhőmérsékletet csökkentse. És mint rájöttünk már, ez viszont a hatásfoknak nem tesz annyira jót, csak muszáj, mert különben nem megy át az autó a típusvizsgálaton. Tehát a visszavezetett kipufogást, ha hűtöm, az is segít az alsó határhőmérsékletet lejjebb tolni, mert ez bizony csúnya forró a kipufogógáz. Tehát azt is hűtenem kell, meg a töltőlevegőt is, és úgy tudom az emissziós előírások ellenére a fogyasztást valamennyire megmenteni. Tehát így függenek egymással össze a dolgok, ezért kell a termodinamikát legalább egy ilyen szinten feldolgozni agyban, hogy lássuk, hogy mik az alapvető összefüggések. Nincsenek előnyök, hátrányok nélkül, tehát baromi jó, hatékony eszköz a kipufogógáz visszavezetés, de ha csak úgy magában ész nélkül forrón visszavezetem, akkor túlságosan rontja a hatásfokot, ahhoz képest, mintha hűteném. És még a nitrogénoxidra gyakorolt hatása is jobb lesz, mert az alacsonyabb határhőmérsékletről indulva az átlagos hőmérséklete a ciklusnak lejjebb jön. Na, akkor vissza az ottomotorokhoz. Ottomotornál azt fogjuk látni, a körfolyamatot már mutattam a múltkor, hogy néz ki elméletileg, ki emlékszik még rá, miből volt. Két olyan állapotváltozásból, miből áll az ottó? Volt benne egy milyen sűrítés? gyorsan ment a sűrítés, tehát azt feltételeztük, hogy nincsen hőseki sebe, tehát adiabatikus sűrítés. Baromi gyorsan égett, vagyis azt feltételeztük, hogy a hőbevitel ideje nulla, és ez alatt a térfogat változás is nulla, tehát izohor hőbevitellel modelleztük. És ez arra is volt jó ezt a körfolyamatot összerakni, mert ebből kijött egy állati egyszerű összefüggés. Kiderült, hogy egy ilyen elméleti ciklusnak a hatásfoka semmi mástól nem függ, mint a munkaközegnek a kappájától. Ez egy járulékos tényező, tehát minél tisztább, jobb gázzal tudnánk dolgozni, annál magasabb a kappa. És a motornak a sűrítési viszonyától. A sűrítési viszony pedig milyen két térfogat hányadosa? Hengertérfogat alsó holdpontban, elosztva a hengertérfogattal felső holdpontban. Ez a sűrítési viszony ilyen 1 a 8, 1 a 10, 1 a 12, attól függ. Tehát valahol ilyen durván 1 a 10 környékén plusz-minusz egy benzinmotorban. Szóval a lényeg az, hogy rájöttek, hogy a motornak a hatásfoka igazából csak ettől függ. És ez a másik ilyen fontos összefüggés, mert Carnotból beláttuk, hogy a hőmérsékleteket kell széthúzni, hogy jó legyen a hatásfok. Az automotornál a hőmérséklet széthúzásának a sűrítési viszony az eszköze, ugyanis többé-kevésbé homogén keverékkel működik, tehát ugyanannyi levegőre mindig ugyanannyire benzin, tehát ott nem lehet variálni, tehát a fajlagos hőbevitel az azonos, ezért csak a magasabb sűrítési viszonnyal tudjuk széthúzni. És hogy fizikailag is megértsük, erre céloztam a múltkor, a magasabb sűrítési viszony azáltal javítja a hatásfokot, nem azáltal, hogy több munkát fektetünk a sűrítésbe, mert ez sajnos elkerülhetetlen. Tehát hosszabb úton, nagyobb munkával tudjuk csak összesűríteni a gázt, hogyha 1 a 10 a sűrítési viszony 1 a 8 helyett. Viszont a másik oldalon az expanzió aránya ennyivel nő, és ez többet számít. Tehát az egész idő alatt mindig arra gyúrtunk, arra dolgozunk, hogy a lehető legmagasabb expanziós viszonnyal járjon a motor. És ezért fontos a sűrítési viszony. És ennek gátja lesz például az oktánszám, a kopogás és mindenféle égési rendellenességek. És az is látszik, a benzinmotornál lambda 1-es üzemben bizony legjobb esetben ilyen 1-3-as kapára fogunk kijönni az égés folyamat után, vagy még alatta, ami látszik, hogy a kappa csökkenése a hatásfokot sajnos rontja. Ez a dízelmotornak egy előnye, mert hogyha a részterhelésen nagyon magas lambdával járatjuk, közelebb állunk az 1-4-hez a kappában, majdnem, hogy tiszta levegővel működik, tehát mint tudom én, 8-as légviszony, vagy tehát 8-szor annyi levegő van, mint amennyire kellene a gázolaj elégetéséhez alapjáraton, akkor viszonylag jó a kapája a munkaközegnek, és ez egy hatásfokjavító tényező. Ezzel kapcsolatban kérdés egyéb nagyon nyomasztónak tűnik, ugye? Ennél kevesebb matakot nem tudtam beletenni. Ez is olyan, hogy nem kell fejből tudni, csak tudja mindenki, hogy az epsilontól függ. Minél magasabb az epsilon, annál jobb, és minél magasabb a kappa, annál jobb. Ezt úgy érezni kell, mert ettől függ az egész tevékenységünk, amikor egy motorral valamit csinálunk. Na most, az említett Otto körfolyamat, ugye adiabata, izohor így nézett ki PV-ben, és TS-ben pedig az adiabaták a függőlegesek, és az izohorok voltak ilyen exponenciális kiflik. Ez csak az ábrázolás miatt. És ehelyett a dízelkörfolyamat, pedig azt mondtuk annó, hogy azt feltételezték, hogy annyival lassabban ég, hogy egy izobár folyamattal helyettesítették az égés folyamatát. Aminek, kicsit előre lapozok, itt lesz jó, itt látszik majd. Tehát végig számoltunk egy olyan elképzelt motort, amit itt benne van az adiabatikus sűrítés, egy Otto motor először, az izohor hőközlés, az adiabatikus expanzió, majd az izohor hőelvonás. Most, hogy a dízelt össze tudjuk vele hasonlítani, a dízelnél hosszabb lesz a magasabb sűrítési viszony miatt, nagyobb, magasabbra jutunk és közelebb a tengelyhez a sűrítés végén. Tehát az előbbi, mindjárt nézem, ennyi volt, 9-es kompresszió viszony helyett most legyen, mint egy régi dízelmotorban 22, tehát látszik, hogy sokkal magasabb a sűrítési végnyomás, kisebb a térfogat az égéstérben. Ehhez képest jön egy izobár hőközlés, és a többi része meg majd gyakorlatilag azonos volt. Tehát mit látunk? Ezt a területet elvesztettük a lassú hőközlés miatt, ezt meg hozzányertük a magasabb kompresszió viszony miatt, Tehát önmagában már a magasabb kompresszió viszony egy kicsit jobb hatásfokot ad, egy sokkal lassúbb égés folyamat mellett is. A valóság pedig az, hogy szerencsére nem ég ennyire lassan, hanem a kettő között valahol egy ilyen kifli formájában. És erre találták ki a Szabaté, az Eiliger-Szabaté ciklust, ahol a magas sűrítési viszony, valamennyi izohorhőközlés, valamennyi izobár, és utána az expanzió, és itt látszik, hogy brutális munkatöbletet nyerünk, hogyha a folyamatot így képezzük le. És hát ez is olyan, hogy természetesen az életben nem izohorhőközlés nincsen, ez is egy ilyen lekerekített valami lesz. Tehát a dízel motornak már szívó motorként is a magas sűrítési viszony miatt általában 100 bár fölött volt a csúcsnyomása, a benzineseknek meg ilyen 50-70. Tehát ennek megfelelően az alkatrészek szilárdsága, mérete, súlya, majd meg fogjátok látni a gyakorlaton, az is más. És akkor visszamegyek. Szóval itt volt egy ábrában látszik, az Otto-kör folyamat, az Eiliger-Szabaté és a dízel, hogy melyik hogyan változik, csak azért szerkesztettük utána ezt, mert itt a területek is szépen arányosak, tehát ez energetikai szempontból is korrekt, és így látszik, hogy hol nyerünk és hol vesztünk egyikben a másikhoz képest. Na, és innentől kezdve megkímélném a csapatot, illetve a felajánlás az, most még negyed órával bejebb vagyunk, hogy a konzultációt, ha oké, akkor megtartom így az órák után egyből, hogyha 15-20-kor kezdünk, akkor értelemszerűen annyival korábban.